Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Görömbei András irodalomtörténész hosszantartó súlyos betegség után 2013. július 1-én elhunyt. Görömbei András József Attila és Kossuth Díjas irodalomtörténész, tanszékvezető egyetemi tanár és akadémikus, a Debreceni Egyetem professzor emeritusa 1945-ben született polgáron. Középiskolai tanulmányait a Győri Bencés gimnáziumban végezte. Magyar szakos tanári diplomát 1968-ban szerzett a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem bölcsészettudományi karán. Egyetemi doktori értekezését 1970-ben védte meg. 7 évvel később kandidátusnak nevezték ki. Műsorunkban ráemlékezünk. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea.
Hosszú a virág füzér, kéztől kézig ér, valamennyi kézen át, kezdettől végig ér, átlépünk a hegyen, fogjátok a füzért mindkét hegyoldalon, lejtünk a tengeren, fogjátok a füzért mindkét partoldalon, szállunk az égen át a csillagok között, hosszú a virág füzér, kéztől kézig ér, valamennyi kézen át, kezdettől végig ér.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál dr. Ködöböc Gábort, irodalomtörténészt, az Eszterházy Károly Főiskola főiskolai docensét. Beszélgetésünknek a témája egy szomorú esemény. Görömbei András, József Attila és Kossuth Díjas irodalomtörténész, tanszékvezető egyetemi tanár és akadémikus életének 69. esztendejében 2013. július 1-én elhunyt. Most következő beszélgetésünkben rá fogunk emlékezni dr. Ködöböc Gábor segítségével tehát. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Ön milyen kapcsolatban volt Görömbei András tanárúrral, professzor emeritusszal?
Köszönöm szépen a lehetőséget, és én is sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Nem könnyű nekem megszólalni, és egykori kedves professzoromról beszélni, mert nagyon szoros kapcsolatban voltunk. Onnantól fogva, hogy 1977. szeptemberében megláttam őt a Kossuth Lajos Tudományegyetem folyosóján, a kapcsolatunk folyamatos volt, ahogy említette a szerkesztő asszonya, Görömbei András július 1-én bekövetkezett haláláig. Egyfolytában éreztem akkor is, amikor nem találkoztunk, hogy fogja a kezem és egyengeti a pályámat. Csészabó László Firenze című szonettjében azt írja, hogy rang az ember, ezt példázza tekintet és tartás, angyal között, barom között szabad a választás. Amikor én először megpillantottam Görömbei Andrást, legelőször is a tartása és a tekintete fogott meg, és ez a kép azóta is elevenen él bennem, noha azóta eltelt 36 év. Hát szokták mondani ugye, hogy embernek lenni nagyon nehéz, másnak lenni viszont nem érdemes. Görömbei András abban volt más, és abban volt különb sok-sok pályatársánál, hogy tudós emberek ugye vannak nagyon sokan, akik kiváló művelői a szakmának. Viszont akik az emberi minőséget is annyira fontosnak tartják, és példaszerűen gyakorolják nap mint nap, olyanok relatíve sajnos kevesebben vannak. Azt kell mondanom, hogy ő talpig ember volt, és nem csak a felkészültségével, a szakmai tudásával, hanem a mérhetetlen szerénységével, alázatával, emberségével, azzal a legenda számba menő széles ölelésével, egy picit Cine Mihályra emlékeztető széles ölelés volt. És ami manapság mondjuk Berta Zoltán kedves barátomat, vagy Szakolcai Lajos barátomat jellemzi kortársak közül, és hát talán a debreceniek közül, mert ott ugye egy külön iskoláról, debreceni iskoláról beszélhetünk, még ugyanezt mondhatom maximális tisztelettel, elismeréssel és szeretettel Bicskei István professzor úrról és Imre László professzor úrról is, ugye most már mindketten akadémikusok. Tehát ez is jelzi azt, hogy a debreceni iskola az egy nagyon komoly műhely. Nem csak országosan, hanem kárpát-medencei, meg összmagyar viszonylatban is számottevő értékeket teremtő tudományos műhely. És ezt a debreceni iskolát talán az emelheti a többi iskola fölé, hogy nem csak szakmai műhelyről, nem csak munkaközösségről, hanem baráti közösségről is beszélhetünk. Mindig picikét irillése méltó volt számomra az a kollegialitás, az az őszinte baráti légkör, bizalomteljes légkör, ami szinte tapintható volt Debrecenben mondjuk Bicskei István professzor úr szobájában, ahol gyakorta összegyűltek, úgy említettek, vagy egy-egy házi vita után, amikor összegyűltünk a Görömbei András szobájában, ott is ugyanezt az emberi melegséget, ezt a szeretetteljes légkört élhettem át több ízben. Ezt persze megtapasztalhattam az oldottabb, közvetlenebb találkozások alkalmával is, mondjuk Tokaji írótáborban, vagy itt Egerben egy-egy hitelestet vagy könyvemutatót követően, vagy esetleg Görömbei Andrásék lakásán, Debrecenben ugye a Poroszlai út 110 szám alatt, amit szegény tanár úr néha hajlamos volt ugye, Görömbei kocsmának nevezni. Az valóban egy elég kiterjedt vendégkörrel bíró kocsma volt idézőjelbe téve, ugye? Mert hát neki nem csak ugye, Kis-Magyarországról, hanem szélese hazából, ugye Kárpát-medencéből, Szélrózsa minden irányából igen gyakran voltak kedves vendégei. És hogyha valaki jött Magyarországra, főleg pedig Debrecenbe, az Görömbei Andrásék vendéglátó szeretetét sohasem kerülte el.
Tehát Görömbei András tanár úr a határon túli magyar irodalmat védelmébe vette, egy nem is könnyű korszakban, időszakban foglalkozott ő a határon túli magyar írókkal, költőkkel. Mi volt a munkásságának a főbb kutatási területe?
Hát, hogyha röviden akarok válaszolni, akkor hangsúlyosan a határon túli, vagy inkább mondom pontosabban, úgyhogy határok fölötti magyar irodalom, mert ugye Magyarország egyedülállóan, példátlan módon és paradox módon minden ponton önmagával határos. Én magam hajlamos vagyok azt mondani, azt gondolni, hogy nincs olyan, hogy határon túli magyar irodalom, egyetemes magyar irodalom van, hiszen a hagyományaink, a történelmünk, kultúránk, nyelvünk egyesít minket, és ezért mondjuk inkább úgy, hogy határok fölötti, vagy egyetemes magyar irodalom. Létezik ugyan sokágú síp, ugye I. és Gyula nagyon szép metaforájával szólva, meg létezik haza a magasban, nagyon fontos dolgok, de talán már lejárt ennek az ideje, hogy határon túli magyar irodalmakat említsünk. Amikor Görömbei András elkezdte a pályáját, nyilván ez még indokolt volt sok szempontból, és nagyon nehéz is volt abban a légkörben, abban a közegben a határon túli magyar irodalommal foglalkozni, ezt teljes mellszélességgel fölvállalni, mint ahogy ő ezt tette. Ugye az első nagy monografikus munkája a csehszlovákiai magyar irodalomról készült, 1945-től 1980-ig tekintette át a csehszlovákiai magyar irodalom történetét, annak törekvéseit, összefüggéseit, folyamatait. És hát emiatt gyakran zaklatták őt, behívogatták a pártbizottságra mindenféle fejtágítókra, sőt, hát itt azért nem csak az volt, hanem nem csak eszmetisztázó beszélgetések voltak ott, hanem bizony-bizony fenyegetések is. Egyidejűleg 4 kopó volt a nyomában, nyakában, tehát 4 küldtek róla párhuzamosan jelentéseket. Ezt Filip Tibor kutatásaiból tudhatjuk. Ennek dacára a csehszlovákiai magyar irodalomról szóló monográfiája igaz, hogy jó pár év késéssel, de napvilágot látott. Hasonlóképpen ugye a Sinka Istvánról szóló, és itt jönnek be ugye a népi mozgalomírói, a népi írók, Sinka Istvánról szóló monográfiája, az volt ugye az első a monográfiák sorában. Az is 5 év kényszerű várakozás után jelenhetett meg. Majd ugye jött a Bertha Zoltánnal közösen írt a 70-es évek romániai magyar irodalma című kis monografikus könyv, illetve utána a Napjaink kisebbségi magyar irodalma, ami hát sok-sok kiadásban látott napvilágot, és hát ezt ugye kézikönyvként használják az egyetemisták, meg a főiskolai hallgatók. Magam is gyakran forgatom. És hát ugye a többi, a nagy monográfiák, például Nagy László költészetéről szóló, ami hát volt neki a nagy doktori értekezése is, aminek a védésén is ott lehettem, mint ahogy ott lehettem, mert mindenre meghívott, és annyira tapintatos figyelmet és állandó bizalmat, jóságot érezhettem maximálisan Körömbi András részéről, hogy soha nem mulasztotta volna el, hogy az ilyen jeles alkalmakra meghív, nem csak engem persze, hanem több kedves hallgatóját, barátját. Tehát ott lehettem, amikor a akadémia levelező tagjává választották, és legutóbb, amikor az akadémia rendes tagja lett, ott is a székfoglaló előadásokon jelen voltam. És hát a nagy monográfiákat folytatva, a monografikus munkákat, Nagy László költészete után ő még Sütő Andrásról is, Nagy Gáspárról is, Csóri Sándorról is írt ilyen nagy monografikus áttekintéseket. Valahol mindegyik munkájával a szakmai tisztességen túl az emberi tisztaságot is próbálta ő átadni, sugározni. Ahogy írja a Nagy Gáspárról szóló monográfiájában, hogy egész személyisége és életműve is tisztaságot sugároz és tisztaságot követel. Ez ő rá is épp úgy érvényes. Azt kell mondanom, hogy Görömbei András egész személyisége, életpéldája tisztaságot sugároz és tisztaságot követel. És emiatt olyan nagy a mi veszteségünk, a Görömbei iskolához tartozó magamfajta öreg diákok, immáron kollégák vesztesége, ezért mondható pótolhatatlannak, mert nagyon nagy űrt hagyott maga után Görömbei András fájdalmasan korai halálával. És hát amikor ugye július 16-án a Farkaséti temetőben eltemettük őt, akkor nem véletlenül egyik közös kedvenc költőnk sorai jutottak eszembe, Kányádi Sándor Sárga Kankalin című verse. Fekete pohárban, sárga kankalin, sokasodnak a halottaim. Anyám volt az első sárga kankalin. Gyűlnek, egyre gyűlnek a halottaim. Nem fér a pohárba már a kankalin. És itt jegyzem meg azt, hogy az utóbbi évtizedben, másfél évtizedben, de olyan nagy emberek, olyan szellemóriások távoztak közülünk, mint Simonfi András, Sütő András, Lázár Ervin, Nagy Gáspár, László Fialadár, és most ugye, Görömbei András is, most már odafönt az égi kávéházban. Tehát a hiteles szerzők, a hitel egykori nagy legendás szerkesztő gárdájának, főmunkatársi gárdájának sajnos több tagja is az utóbbi évtizedben eltávozott közülünk, és ez pótolhatatlan veszteséget jelent. És még itt egy személyes vonatkozást említenék meg, hogy a Farkaséti temetőben Egerből együtt voltunk Csák Györggyel, Csákné Valikával és Sziki Károly színművésszel. És hát a görömbei tanítványok közül, hál' Istennek, szinte mindenkit ott láttam, ki az ő közvetlen baráti köréhez hozzátartozott, és akik ott voltak egyébként 2005. február 3-án is Debrecenben a régi Vigadóban, amikor drága tanár úr 60. születésnapját ünnepeltük, és hát akkor még ugye nem sejthettük, hogy az ő pályája ilyen kurtára, ilyen fájdalmasan rövidre van szabva.
Valaki jár a fák hegyén, ki gyújtja, s voltja csillagot, csak az nem fél, kit a remény már végképp magára hagyott. Én félek még, reménykedem, ez a megtartó irgalom, a gondviselő félelem. kísért eddigi utamon. Valaki jár a fák hegyén, vajon amikor zuhanok, meggyújt-e akkor még az én tüzennél egy új csillagot, vagy engem is egyetlen egy sötétlő maggá összenyom. S nem villantja föl lelkemet egy megszülető csillagon. Valaki jár a fák hegyén, mondják úr minden porszemen, mondják, hogy maga a remény, mondják, maga a félelem. Valaki jár a fák hegyén, mondják úr minden porszemen, valaki, valaki jár, mondják úr minden porszemen, mondják, hogy maga a remény, mondják, valaki jár, maga a félelem.
Visszagondol arra, hogy amikor ön egyetemi hallgató volt, milyen volt Görömbei Andrásnak egy előadása, egy szeminárium, mi az, ami meghatározta egy egyetemi óra légkörét nála?
Neki a fő életelve, mondhatnám úgy is, hogy Márton Áron püspök úrtól kölcsönvett jelszava, latinul, így hangzott, hogy non recuso laborem, nem futamodom meg a munkától. Ő egész tanár emberi lényével ezt adta át nekünk, a munka szeretetét. Mindig a testhez álló feladat felé próbált bennünket terelgetni, nagyon szeliden. Soha nem éreztük azt, hogy ő valamit is ránk akarna kényszeríteni, ami akaratunk ellenére van. Tehát ez a végtelen szelídség, tisztaság, amire már az előbb is utaltam, meg szerénység, ez a munka és a másik ember iránti szeretetteljes magatartás, amit végső soron ugye alázatnak is mondhatunk, és hát hogyha még pontosabban akarnék fogalmazni, ez az evangéliumi magatartás. Ugye a szelídség az Jézus Krisztusnak is egyik alapvonása volt, és ezt a nagy-nagy szelídséget, amiben sok-sok emberi finomság is volt, ugye a tisztasággal együtt érezhettük, érzékelhettük az ő előadásain. Hát azzal együtt nyilván, hogy ő mindig napra kész volt. Hát félelmetes munkabírású ember volt Görömbei András, rendkívüli értékeket teremtő tudós tanárember, és hát nem félek kimondani a szót, hogy valahol számunkra, tanítványai számára mester és példaember. És az említett okok miatt kegyelem volt, ahogy Nagy Gáspár írja nagyon pontos, érzékletes versében, ugye a 60. születésnapra született egy köszöntő kötet, ugye köszönő és megköszöntő ige címmel Görömbei András 60 évére, és ezt is a szép gyöngybetűivel dedikálta nekem meg a családomnak. És akkor ebben rögtön az elején a nyitó darab Nagy Gáspár litániás dicsérő ének című költeménye Görömbei András 60 évére alcímmel. Ezt most megosztanám a kedves hallgatókkal. Ki előtt, ki után, hómadár, jégmadár, énekelj, hogyha már csőröd is arra áll. Február, itt a nyár. Kezünkben telt pohár, kocincsunk. Arra vár, mint ki ma erre jár, s vendégnek jó leszen. Fénylenek, azt hiszem, megáldott helyszínek, Polgár, Győr, Debrecen, oskolák s egyetem. Éveket elrejtő kivált a nagy erdő, közepén szegletkő, műveket megtermő, életet éltető, hiteket megtartó professzor temető. Volt itt minden rontás, irigység, gonoszság, köpönyekforgatás, kaméleon ország, barátság felbomlás, harsány szúrobajlás. De kivételt is láss, elkerülte romlás, ő volna az nem más, Görömbei András. Neve tiszta zengés, 60 év szelítség, szüntelen virasztás, másokért lemondás, példával tanítás, megértő figyelem, sistergő türelem, ritka önfegyelem, közöttünk kegyelem. Hát valóban, mivel hogy szüntelen virasztás, másokért lemondás, megértő figyelem, ritka önfegyelem jellemezte Görömbei András egész pályáját, ezért ezáltal lehetett ő közöttünk kegyelem, és ezért hagyott maga után olyan betölthetetlenül fájdalmasan nagy űrt.
Kútnak lenni volna jó, utasítatónak, diófának, vagy a fán füttyentő rigónak.
Rigófüttnek volna jó,
lenni bár egy hangnak, jönni menni volna jó, akár csak a
Ön az egyetemi szakdolgozatát is Görömbei András tanárúrnál írta, Nagy Lászlót választotta témául. Meghatározó volt akkor az ő egyénisége, illetve az ő kutatási területe is az ön munkásságára?
Igen, hát én életem egyik nagy ajándékának tekintem azt, nem hiszek a véletlenekben, tehát ez való sorsszerűen alakult így, hogy behatóan foglalkozhattam Nagy László költészetével, és ehhez az indítatást az adta nekem, hogy én még találkozhattam Nagy Lászlóval személyesen is. Egész pontosan 1977 novemberében, tehát pár hónappal, egy-két hónappal ugye Nagy László fájdalmasan korai halála előtt éppen Görömbei András meghívására vendégeskedett Debrecenben, és ma is itt van előttem, ahogy a 12-es terembe bebicegett. Ugye ő járógéppel tudott közlekedni, botjára támaszkodva. Bejött Nagy László tanterembe, és hát ott részben szabadon beszélt, felolvasott a verseiből, illetve hát válaszolt Görömbei András kérdéseire. Nagyon élvezetes, élményszerű beszélgetés volt több mint egy órában. És hát valahol ott dőlt el a dolog, hogy ha megadatik, akkor Nagy László költészetéről fogom írni a szakdolgozatomat, és végül is a hosszú verseiből, hosszú énekeiből készült ez a diplomamunka. Ugye a Menyegző, Zöld Angyal, Búcsúzik a lovacska, Forró szél imádata, és a Rege a tűzről és a Jácintról is hasonló versek, összesen 8 hosszú énekről értekeztem, és hát nagy-nagy kitüntetésnek tartom, hogy Görömbei András jelesre értékelte, és hát nagyon meleg, elismerő szavakkal konstatálta a munkámat. Aztán a kapcsolatunk az egyetem elvégzése után is töretlen volt és folyamatos. sok-sok konferencia meghívás, publikációs lehetőségek jelezték ezt. Illetve hát, amikor szóba került a PhD, akkor ő kezdeményezte az egész dolgot, hogy ő nagyon szívesen elfogadna engem egyéni levelezős hallgatónak, hiszen én ugye nem mehettem minden nap oda Debrecenbe konzultálni, mert itt ugye a főiskolán el kellett látni a feladatokat. Ezért aztán egyéni levelezős hallgatóként vállalt el, és hát nagy-nagy örömömre, amikor mondtam, hogy Kányádi Sándor költészetéről szeretnék értekezni, akkor erre is rábólintott. Picit persze vakarta a fejét, megvakarta a fejét, mondván, hogy hát megint jól belehúztál, Gábor. Ez nem a tamáskodás és nem a bizalmatlanság volt, inkább annak a kifejezése, hogy miközben Kányádi Sándor már ugye évtizedeken keresztül a legolvasottabb, legnépszerűbb költő volt magyar nyelvterületen, aközben nem született róla átfogó monografikus munka. Csak ilyen rápillantó tanulmányok, eszék, műelemzések születtek. És hát persze, amikor én hozzáfogtam a dolgozat elkészítéséhez, nem igen gondolhattam arra, hogy ez majd valamikor könyvalakban is meg fog jelenni. Én csak szerettem volna lelkiismeretesen a legjobb tudásom szerint megírni a dolgozatot. Aztán végül is, ugye az lett a nóta vége, hogy ez a disszertáció a Csokonai Könyvtár sorozat 26. darabjaként megjelenhetett a Bicskei István és Görömbei által szerkesztett könyvsorozatban, a Kossuth Egyetemi Kiadó gondozásában. És hát ugye a téma legjobb, legavatottabb ismerői Márkus Béla és Berta Zoltán voltak az opponensek. Ez számomra megint egy titokban sem remélt kitüntetés, és nagyon nagy elismerés volt.
Témavezetőként milyen volt Görömbei András, akárha az egyetemi szakdolgozatra gondol vissza, vagy a disszertációjára?
Ő nagyon bízott, és méltán bízhatott is, teljes joggal bízhatott a példaadásban, a személyes példamutatásában. Tehát az már önmagában is nagyon nagy motiváció volt, ahogy láttuk az ő tárgyhoz való hozzáállását, a végtelen tárgy szeretetét, a művek iránti alázatát, mert ugye tudjuk Rilkével szólva, hogy a költőkhöz és versekhez csak szeretettel lehetünk igazságosak. Ezt ő valahogy mesteri módon tudta közvetíteni. Tehát mi be voltunk oltva. Nekünk a motivációnk maximálisan megvolt, és valahogy, mint a mágnes, reszeléket vonzotta ő magához, az ő személyes példája iránt valóban fogékonyságot mutató, és a művekhez alázattal és szeretetteljes módon közelítő diákokat. Mindig nagyon sok hallgatója volt, aki nem csak szerette, becsülte, tisztelte őt, hanem ragaszkodott, végtelenség ragaszkodott hozzá. Ezért is beszélhetünk úgynevezett görömbei iskoláról, amely iskolának az ereje, jelenléte, ugye folyamatosan érezteti hatását a kortárs magyar irodalom történet írásban, kritikában, és a tanári pályán is, a katedrán. Most ami az ő szelídséghez társuló szigorát illeti, amire utal Nagy Gáspár barátunk is, akivel egyébként ikercsillagok és elválaszthatatlan testvérek voltak, szellemi lelki értelemben nyilván, nagyon szoros kapcsolatban voltak egymással, nagyon meg is viselte drága szegény tanárurat a Nagy Gáspár, ez 2007 januárjában bekövetkezett halála. A lényeg az, hogy a versben, ugye, amit felolvastam, Nagy Gáspár és Sistergő türelmet is emleget Görömbei András portréjának megrajzolásakor. Hát valóban néha ezt érezhettük, de ez is valahogy nagyon szerencsés elegye volt a szelídségnek meg a szigornak. Tehát ő szeliden volt szigorú, és szigorúan volt szelid. Soha nem volt következetlen, soha nem volt igazságtalan, és ha még szigorú is volt, mert ez a következetesség megnyilvánulása, és az érdekünkben történt, ha még szigorú is volt, az mindig szeretetteljes, szelídséggel társuló szigorúság volt. A féle féltve őrzött erekjeként őrzöm a Görömbei András tanár úrtól évtizedeken keresztül kapott küldeményeket, a gyöngyírásával dedikált, frissen megjelent könyveit, illetve hát leveleket, képeslapokat, amiket tőle kaptam. Például, amikor Pécsi Györgyi lapjába, az Új Könyvpiacba írtam recenziót a Csóri Sándor monográfiájáról, akkor azt is ugye nagyon meleg hangú, fölötté megbecsülő képes lapon köszönte meg, vagy amikor sikerült beindítani Egerben a folyóiratot, az Agria című folyóiratot 2007 őszén, ahhoz is a rájellemző szeretettel és maximális bizalommal támogatásáról biztosítva gratulált, és adott néhány igen jól használható tanácsot is. Illetve amikor megjelent az Erdélyi élmény, Erdélyi gondolat című könyvem 2011-ben, akkor egy olyan kis elismerést kaptam tőle, kisjelző ez inkább csak a levélnek a terjedelmére vonatkozik, mert egyébként ez nagyon-nagyon komoly elismerés és motiváció számomra, meg a féle megelőlegezett bizalom, mert a következőket írta. Kedves Gabi, hálásan köszönöm új könyvedet, és gratulálok szintén hozzá, ugyanis nem tudtam letenni, amíg végig nem olvastam. Szellemisége és szakmai értéke egyaránt megragadó. Élmény és gondolat valóban együtt van benne. Remekek a beszélgetések is. Fontos, értékes emberek kemény tartású vallomásai a jól provokáló kérdésekre. Nagy örömet szereztél ezzel a remek könyvvel nekem. Baráti szeretettel ölellek. Debrecen 2011. június 5. András. A dátumot azért jeleztem, mert 2011. júniusában ő már igen nagy beteg volt. És mégis volt türelme, figyelme, volt ereje, hogy odafigyeljen, pedig a maga gondja, maga baja is bőven elég lett volna. Ez is mutatja az ő emberi nagyságát, tisztaságát, áldozatvállalását. Amit vállalt érettünk, vállalt a magyarságért, mondhatni, az összmagyarságért.
Létem, ha végleg lemerült, ki imád tücsök hegedűt, lángot ki lehel deres ágra, ki feszül föl a szivárványra. Lágyhantú mezővé a sziklacsipőket, ki öleli sírva, ki becész falban megerett hajakat, verő ereket. Túlt hiteknek kicsoda állít, káromkodásból katedrális.
Görömbei András irodalomtörténész munkásságában vagy az önökkel, barátaival való beszélgetésekben a nemzet, mint érték, vagy a nemzetért való aggódás, nemzetre való odafigyelés milyen módon jelent meg?
Lévén, hogy Görömbei András munkásságában ugye a népi gondolat, a népi írók mozgalma mindig is központi helyet foglalt el, és itt az említett Sinka monográfiára utalhatok ismét, de Németh László és Íj és Gyula munkássága is nagyon hangsúlyosan volt jelen az ő kutatásában. Innentől fogva ugye nem kell különösebben bizonygatni, hogy ő mindig nemzetben, és nem csak Kárpát-medencei magyarságban, hanem összmagyarságban gondolkozott, és minden idegszálával arra törekedett, hogy fölmutassa a sokféleségben rejlő, a szétszórtságban is meglévő értéket, és fölmutassa azt, hogy mekkora nagy erő a részekből összeálló egész. Amikor a töredék hazácskák, legalább ugye a szellem, a kultúra régiójában, ha legalább az irodalmi alkotások terén egyszerre, szinte szimultán módon a szinkronicitás elve szerint bemutathatók, fölmutathatók, ugye az azért borzasztóan nagy erő, és ő ezt hangsúlyozta mindig, hangoztatta is, hogy ami sajnálatos és tragikus szétszórtságunk, hogy ilyen sok a szigetmagyarság, ilyen sok a szórvány, ugye a nagyvilágban, ilyen sok a töredékhazácska, az azért egy óriási nagy esélyt is kínál, nagyon nagy lehetőséget, mert ugye a magyar kultúrának, a magyar irodalomnak mindenütt vannak a világban műhelyei, kisugárzási pontjai. Stockholmtól, Buenos Airesig és Reykjaviktól Tokióig, azt lehet mondani széltében, hosszában, mindenütt vannak a magyar kultúrának, irodalomnak követei, műhelyei, kisugárzási pontjai. És jó volt ezt őtőle már egyetemistaként is hallani, mert ez valamiféle megnyugvással töltötte el bennünket, hogy a fájdalmas csonkaságunk és sors tragédiánk ellenére is. És hát jó volt vele együtt dolgozni, szeliden szigorú útmutatásai szerint, mert mindig megtapasztalhattuk a jól végzett munka örömét, sőt úgy mondom, hogy a jól végzett munka oltalmazó derűjét mindig megtapasztalhattuk. És ezt megtapasztalhatták a környező országbeli diákok is, amikor meghívták őt külföldre előadni, akár Kolozsvárra, akár Bécsbe, akár Pozsonyba, vagy Prágába, vagy Beregszászra, a főiskolára, vagy akár Nyitrára, ahol már az utolsó időszakban mondott egyszer egy nagyon emlékezetes ünnepi beszédet március 15-én, vagy éppenséggel említhetném Finnországot is, ahol szintén vendégprofesszorként töltött néhány évet, és akkor írta meg például a magyar irodalom történetét átfogó igénnyel. De visszatérve az imént említett nyitrai ünnepi beszédéhez, ennek a utolsó néhány gondolatát szeretném én megosztani a kedves rádióhallgatókkal. És ezt is annak bizonyságaként, hogy mennyire nemzetben, mennyire osztatlan egészben, mennyire összmagyarságban szemlélődött, mennyire Szabófalvától San Franciscóig képzelte el Kányádi Sándor módjára az egyetemes magyar irodalmat. A rendszerváltás utáni évtizedben az irodalmat a hangos politizálás háttérbe szorította. Sokkal kevésbé tudott egy-egy életmű a közösség figyelmébe kerülni, mint korábban. Egymás mellett elbeszélő kánonok sora alakult ki az irodalom értelmezésben is. Ha azonban közel hajlunk irodalmunknak, most is a nemzet lelkiismereteként működő darabjaihoz, akkor ma is a nemzeti önismeret legérzékenyebb műszerére találunk bennük. Ma is pontosan mérik föl és ítélik meg változásaink és változatlanságaink örömeit és abszurditásait egyaránt. Sokféle érték van egy irodalomban, de nem véletlen az, hogy egy-egy nemzet tudatában azok a művek élnek közösségformáló erőként, amelyekben a nemzet létének igazsága lép működésbe. Hát ez ugye mindennél érzékletesebben, pontosabban támasztja alá azt, amit az imént próbáltam elmondani. És akkor még egy apró dolog, nyilvánvalóan, hogy nem csak számomra, hanem sokak számára egy teljesen új időszámítás kezdődött. Görömbei András tanár úr, drága mesterünk halálával, és eddig sem volt könnyű, de ezután egy fokkal vagy két fokkal még nehezebb lesz, hiszen az ő életpéldájához, a ránk hagyott testamentumához csak úgy lehetünk méltók és hűségesek, hogyha az eddiginél is sokkal, de sokkal jobban próbálunk fölnőni a feladathoz. Ez egyszerre lehetőség, felelősség és kötelesség.
Kedves hallgatóink! Elhangzott a közélet. Műsorunkban Görömbei András József Attila és Kossuth Díjas irodalomtörténészre, tanszékvezető egyetemi tanárra és akadémikusra emlékeztünk, aki életének 69. esztendejében 2013. július 1-én hunyt el. Vendégünk volt dr. Ködöböc Gábor irodalomtörténész, az Eszterházy Károly Főiskola főiskolai docense. A beszélgetés közben Vörös Sándor, Kányádi Sándor és Nagy László versei hangzottak el a Kaláka és a Sebő együttes előadásában. A zenei munkatárs Parócai Bernadett volt. További tartalmas rádiózást kívánunk. A szerkesztőriportert Sinkovics Andrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 2 óra 5 perctől megismételjük.
Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, de tán csak egy, vagy annyi se, mindegy, végez velünk a betegség, az undor, vagy a véletlen fegyvere. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, és megbékélve mind, együtt leszünk a földben. Irigység s szeretet küszködött sírva bennünk, s gyötörtük egymást szomorú testvérharcban, amely sokszor ma is olyan már, mint egy színpadi háború. Irigység s szeretet küszködött sírva bennünk, s kapocs volt még az is, hogy ellenség lehettünk. De hozzád mi közünk titokzatos jövendő, ami különbség most akad, ember s ember között sohasem oly kegyetlen, amilyen idegen te vagy. A sírból mi közünk hozzád örök jövendő, te neked, ami volt, mint semmi és egyenlő. Igazi haza az időé, nem a földé, az időből halunk ki mind. Az időből, amely hazánk fölött hazánk lett, új s nagyobb közösség szerint. Az igazi haza az időé, nem a földé, meghal az egy idő, de a föld él örökké. Akár egy idegen planéta is lehetne, ahogy tovább forog s viszi hátán új népeit, míg minket összerágnak puha fekete fogai. Akár egy más világ csillaga is lehetne, úgy száll majd temetőnk a tilos végtelenbe. Esetleg 50, s tetszik, nem tetszik, látni kell. Ellenségünkkel is közösebb sors köt össze, mint azután majd bárkivel. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, béke miért vagy csak a halottaké a földben? Közösebb sors köt össze, mint azután majd bárkivel. Béke, miért vagy csak a halottaké a földben?